Köszöntöm a Kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. Hosszú idő után véget ért a labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában rengeteg mérkőzés, szám szerint 104. Nagyon-nagyon sok gól, amely hát ugye nyilván, hogy rekordot döntött, mert ennyi mérkőzést még soha nem rendeztek világbajnokságon. 308 találatot láthattunk, ez közel 3 gól mérkőzésenként. Katarban 172 gólnak tapsolhattak a nézők 2022-ben. Erre még rátettek most 136-ot a csapatok. És természetesen a nézőszám is a csúcson volt. 6.810.966 szurkoló nézte a helyszínen a mérkőzéseket. Egy olyan labdarúgó világbajnokságot, amely Spanyolország győzelmével ért véget. A VB árnyékában elkezdődött itthon is a labdarúgó szuperliga, de mi ma a világbajnokságot próbáljuk majd kielemezni. Mihály Sándorral, a Marosvásárhelyi Szászad Albert Sportliceum aligazgatójával. Jó napot kívánok, szervusz!
Szervusz, Zoli, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Tudtál aludni a tegnapi döntő után? Vagy jobban, ha azt kérdezem, hogy aludtál a döntő alatt?
Nem, hát végig tudtam kísérni az egész mérkőzést, hosszas, nehéz mérkőzés után. Én nagyon örventem, már az elejétől a spanyoloknak szurkoltam, úgyhogy nagyon örventem, és nagyon, nagyon jó volt minden.
Milyen volt a meccs?
A meccs, hát általában döntök nem a látványos fociról híresek. Én úgy gondolom, hogy azért a spanyol csapat megtette magáét, és próbálkozott folyamatosan jó focit játszani, sajnos az argentinek nem voltak ebben nagyon nagy partnerek, teljes mértékben a védekezésre szánták magukat, és valószínűleg gondolva, hogy más esélyük nincs, ezért nem volt annyira látványos a mérkőzés, de úgy gondolom, hogy minden jó, ha vége jó.
4 évvel ezelőtt azért sokkal látványosabb volt a döntő Argentina és Franciaország között. Most abszolút. Viszont meglepő módon az az argentin csapat, amely hát azért ha végignézzük az egész világbajnoki szereplését, legtöbbször az utolsó percekben döntötte el a mérkőzéseket.
Így van, egy eléggé erős csapat fejben, pszichésen is, és állták a sarat végig. Szerintem nem csak engem, mindenkit meglepett az argentineknek a döntőbe való szereplésük, hiszen senki nem ezt várta tőlük, hogy ezt a maximális védekező focit játszódják. Ez egy kicsit ilyen Atlético Madridhoz, Simeonehoz hasonlító argentin válogatottot mondhatok. Sajnos nem tudom, ennyi jó minőségű játékosra miért sikerült csak ennyire az egész mérkőzés, és csak is a védekezésre összpontosítani.
Valahogy úgy jártak, mint Anglia az elődöntőben, miután berúgta a gólt. Visszaálltak védekezni.
Így van, hát ők ugye egy találat után azt mondták, hogy nem akarnak focizni, és sajnos az argentinok egész mérkőzés alatt nem akartak focizni, és evel a saját magukat ásták úgy gondolom alá, hiszen nekük nem erre van építve a csapatuk, hogy ezt a maximális védekezést játszódják akár 120 percen keresztül, és ugye meg is ütötték a bokájukat.
Hát igen, egy olyan klasszis játékos, mint Messi, aki még 39 évesen végig bizonyította a világbajnokság alatt, hogy csúcsformában van, 8 góllal, 4 gólpasszal zárt.
Abszolút.
Egyszerűen nem jutott labdához.
Nem jutott.
És nem volt kivel játszani, amikor labdához
nem jutott labdához, mert nem előnyösítette az ő játék tudását a csapatnak, a játék stílusa. Maradjunk annyiban a döntőben. Teljes mértékben minden labdát fölrúgtak. Hát Messi nem arról híres, hogy 190 centi legyen és megtartsa a labdákat, tehát nem egy középcsatár alkat. Emiatt nagyon kevés labdához jutott.
Scaloni megijedt a mesterétől? De La Fuente-től?
Talán igen. Látva, hogy a spanyolok taroltak, és egész VB-n, talán még amikor volt, amit utoljára az első két kör után beszélgettünk, a spanyolok egy kicsit gyengén szerepeltek az első mérkőzésen, de utána nagyon összeszedték magukat, és messze menőleg legjobb csapat volt a VB-n, és valószínű, hogy ennek hatása volt a szövetségi kapitányra, és úgy érezte, hogy ez egyedül esélye kivédekezni, és kontrába próbálni valamit kihozni az egészből.
Nem véletlen, hogy Unai Simon kapta meg a legjobb kapusnak járó aranykesztyűt, hiszen mindössze egy gólt kaptak a világbajnokságon.
Igen, hát erre sem volt példa.
Eddig. Ez beszédes.
Én úgy gondolom, hogy voltak jobb kapusok a világbajnokságon, de jobb csapat és jobban védekező csapat nem, mint a spanyol, és szerintem a védelmének is köszönheti természetesen a kapus ezt a trófeáját, úgyhogy gondolom, hogy meg fogja állni a négy védőjének legalábbis.
A döntő előtt, vagy további elemzés előtt azért menjünk vissza egy kicsit a két elődöntőhöz, és ugye elsősorban a spanyol-francia mérkőzéshez. Hiszen azt hiszem, hogy Spanyolország mellett a másik nagy esélyesnek Franciaországot kiáltották ki. Ráadásul ugye az elmúlt világbajnokságon döntőt játszott, azóta csak erősödött a csapat, úgyhogy mindenképpen őket tartották még a második számú, vagy akár első számú esélyesnek.
Igen. A papíron úgy nézett ki, hogy mind a kettőnek ugyanannyi esélye van nyerni. Mérkőzés előtt is féltem, mondom, a spanyoloknak lukoltam, de attól azért még féltem, hogy a franciák tudnak olyat húzni, ami ugye a spanyolok nem tudnak rá reagálni, hiszen tele vannak tömve kivételes játékosokkal, akik bármikor el tudják dönteni a mérkőzést. Ott is meglepődtünk, hogy legalábbis én, hogy nem jutottak szóhoz a franciák, és nem kapták a megoldást a tökéletes spanyol védekezésre és középpályára. Kiemelném a spanyoloknak a középpályáját, hiszen nagyon jól játszottak, hihetetlenül mit lejátszottak a fiúk, főleg középpályán.
Igen, ez a sok passzos labdabirtoklásra alapuló foci, ugye ezt a Barcelona vezette be, ha jól emlékszem, még Guardiola idején. Ő hozta be ezt a domináns focit, amelyet még mindig játszik a Barcelona, és talán ez a modern fociban éppen nagyon jól fekszik nekik, és a spanyoloknak.
Igen, hát hogyha visszaemlékszünk, akkor 2010-ben, amikor VB győztesek voltak a spanyolok, akkor ugyanezt a focit játszották hasonló mentalitással, és akkor is nyertek, és azóta világot hódított ez az úgynevezett rövid passzos tiki-takás játék, mindazáltal, hogy át van gondolva, egy kicsit másképp megy, de világot hódított. Azt kell mondjam, hogy nagyon sok, nem csak válogatott, hanem magán, tehát klubcsapat is, igen, ezt próbálja játszani. Kisebb-nagyobb sikerrel természetesen.
Jó, hogy ennyire leegyszerűsödött a labdarúgás, hiszen ez egy nagyon egyszerű focinak tűnik így kívülről. Csak rugdosgatjuk egymástak a labdát, mindig van emberünk mindenhol, egyszer csak találunk egy gólt.
Hát szerintem azért ez nem ennyire egyszerű.
Nyilván, én csak és így leegyszerűsítettem.
És Johan Cruyff mondta többek között, hogy a legnehezebb a legegyszerűbben játszani. És amikor látjuk ugye, hogy csak passzolgatás, igen ám, de amikor kell gyorsítani, akkor gyors egyérintéses passzal bármikor át tudják játszani az ellenfelet. Szélsők csatásorban pedig olyan képességű játékosok vannak, akik bármikor az egy-egy ellent be tudják húzni, és avval akár megnyerni a mérkőzést. Szerintem ez volt a titka a spanyoloknak ezen a VB-n.
Érdekes volt látni, hogy amikor az argentinok helyzethez is kerültek, illetve helyzet közelébe kerültek, akkor is néha pontosan ezek a technikai hibák szóltak közbe. Egy botladozó labda átvétel, amivel éppen mondjuk az ellentámadás gyorsasága akadt el. Vagy akár ők is megpróbálták a passzokat, de nem igazán sikerült nekik rendszeresen ezt. Valamilyen technikai hiba lépett közbe.
Igen, hát ezek a hibák, ezek mindig kikövetelt hibák, mondjam úgy, tehát az ellenfél kényszeríti a játékost hibára. Tehát nem azért hibázott egy paszt vagy egy átvételt az a játékos, mert nem megfelelő képzése van, hanem azért, mert rá volt kényszerítve. Nyomás alatt állt, csapatrészként időkorlát alatt állt, és emiatt jönnek ugye a hibák be. Tehát ezen a VB-n maradjunk annyiban, hogy 99% a hibáknak azok kikövetelt hibák voltak, vagyis kiprovokált hibák, mondjam, hogy amit az ellenfél minőségében valósított meg.
Most azt javasolom, hogy tegyünk fel egy fülhallgatót, én is keresném az enyémet, lássam, hol találok egy fülhallgatót, mert ha minden igaz, akkor két nagyvárosba látogatunk el, két világvárosba, és kicsit belekóstolunk a győztes és a vesztes hangulatába. Elsőként Szakács Gézát kapcsoljuk Barcelonából. kollégánk Szakács Géza ott tartózkodott, ott nézte meg a döntőt, és milyen hangulatba csöppentél? Szervusz Géza, élőben vagy.
Szervusz Zoli, szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a Marosvásár Rádió hallgatóit otthon és bárhol a nagyvilágban. Köszönöm szépen a felkérést, valójában Barcelonában néztük meg a párommal a világbajnoki döntőt. Óriási örömmámor, hangulat, ünneplés, mindent, amit el lehet képzelni, szavakkal nem lehet kifejezni, hogy milyen hangulat uralkodott itt Barcelonában. Délután 6:30 körül itten idő szerint mozdult meg igazából a város, piros-sárga zászlóba burkolózott fiatalok, a spanyol nemzeti színek mezét viselő fiatalok és drukkerek százai, ezrei vonultak fel az egyik legismertebb és legnépszerűbb sétáló utcán, a La Ramblán, amely 1,2 km hosszú. Megtöltötték az itt található rengeteg vendéglőt, sörbárt, sportbárt, kocsmákat, és szenzációs hangulat uralkodott. Aztán, amikor a spanyolok berúgták a hosszabbításban a gólt, akkor valósággal felrobbant a La Rambla sétáló utca és az egész város. Hatalmas, tomboló örömmámor tölt ki, petárdák robbantak, majd a mérkőzés lefújása után pedig elindult az igazi fergeteges ünneplés tűzijátékkal, petárdázással, tűkölő autókkal, felvonulásokkal. Több ezren vonultak fel a La Rambla sétáló utcán és az egész városban. Hát elmondhatom, hogy a legnagyobb óriás szabadtéri kivetítő az a kikötőben volt, a platformán Marina del Fórumon, ahol több ezres tömeg követte élőben a mérkőzést, utána pedig örömmámorba elindultak ünnepelni a késő esti órától a mérkőzés lefújása után egészen kora hajnalig. Mindenki kivonult az utcára, tízezrek vonultak, ölelkeztek, rengeteg külföldi minden országból, több kontinensről érkező turista tartózkodik itt Barcelonában. Mindenki ölelkezett, örült, nem számított, hogy melyik nemzethez tartozik. Az argentin drukkerek kissé szomorúak voltak, de végül ők is sportszerűen gratuláltak a spanyol szurkolóknak, a barcelonai lakóknak. Elmondható az is, hogy Madrid után talán Barcelonában volt a legnagyobb méretű ünneplés és örömmámor, hiszen a Barcelona csapatának 8 tagja, a 8 játékosa tagja a spanyol nemzeti válogatottnak, és Ferran Torres, ugye a Barcelona játékosa szerezte a győzelmet jelentő gólt is a spanyol válogatottnak, amellyel megnyerték a világbajnoki döntőt.
Ugye azért is volt érdekes ez a VB döntő, hiszen a Barcelona nagy felfedezettje Messi állt a túloldalon. Hogy viszonyultak hozzá a katalánok? Egyáltalán foglalkoztak-e Messivel?
Hát láttam itt az elmúlt napokban, de különösen a tegnap vasárnap délután több argentin kék-fehér mezbe sétáló fiatalt meg drukkert, és többnyire mind Messi feliratos argentin mezt viseltek. Messi nagyon népszerű itt Barcelonában, és nekem úgy tűnt az elmúlt napokban, hogy itt különösebben a katalán fővárosban, hogy így nevezzem, nem övezi különösebb érdeklődés a VB döntőt, de ez megcáfolt vasárnap este fele, amikor ugyanis elkezdtek vonulni a spanyol szurkolók, és ami meglepő volt, hogy nagyon sok fiatal, köztük rengeteg fiatal lány spanyol nemzeti színekbe öltözve és spanyol zászlókkal a vállukon vonultak a La Rambla sétáló utcán, és töltötték meg a tereket, illetve a vendéglőket, sörözőket, sportbárokat. Úgy végtelen nagy tisztelet övezi, de azért szívük szerint a katalánok is inkább, és az itteni spanyol szurkolók természetesen Spanyolország győzelméért szurkoltak, és azért szorítottak.
Ti is a tömegben néztétek a mérkőzést?
Mi itt a La Rambla sétáló utca egyik vendéglőjében néztük a mérkőzést, ahol előre asztalt kellett foglalni, még azt is tudni kell, hogy a legtöbb vendéglőben és sportbárban nem lehetett előre asztalt foglalni, hanem azt javasolták a pincérek, az étterem és a sportbár vezetők, hogy 2-2.5 órával a mérkőzés előtt legyünk ott. Mi is így tettünk, bementünk ebbe a kis vendéglőbe, és itt követtük a La Rambla elején a mérkőzést. Nagyon könnyen persze pár lépésre volt a sétáló utca, és a mérkőzés szünetében, illetve a végén kivonultunk mi is a sétáló utcára, és ott együtt a tömeggel, a szurkolókkal örültünk, és boldogok voltunk, hogy spanyol győzelem született. Hogyha gondolod, felvettem egy közel egyperces videófelvételt a mérkőzés után az ünnepléssel, és most megpróbálunk bejátszani néhány másodpercet, hogyha sikerül, és hogyha jónak tartod.
Küld el, légy szíves nekünk, és akkor feltesszük a közösségi oldalainkra.
Átküldtem neked WhatsAppon, úgyhogy megtalálhatod a nevednél WhatsAppon. Tehát még azt is tudni kell, hogy a La Sagrada Familia rendkívül értékes és közismert bazilika mögött egy óriási tűzjáték volt a mérkőzés lefújása után, és egész Barcelona több tízezer emberrel, szurkolóval kora hajnalig ünnepelte az utcákon, jóformán senki sem maradt otthon.
Éppen elindult a felvétel, és látszik, hogy mennyien vannak kint az utcán. Nos, kaptunk ilyen felvételt Buenos Airesből is, ott természetesen nem voltak éppen ennyire boldogak az argentin szurkolók, majd oda is átugrunk egy kicsit. A döntő után készült ott is egy beszélgetés. Meddig tartott a buli? Tudtatok-e aludni éjszaka, vagy mentetek ti is a tömeggel?
Hát a páromnak köszönhetően tartózkodom én Barcelonában. Őt meghívták egy nemzetközi egészségmegőrző értekezletre, találkozóra. Őt kísértem el. Persze, amikor elindultunk, akkor már tudtuk, hogy Spanyolország döntőt fog játszani, és nagy öröm volt számunkra, hogy itt Barcelonában megnézhetjük a döntő mérkőzést. Igen, a mérkőzés lefújása után rögtön kivonultunk mi is az ünneplő tömeg közé. Mondom, meglepően sok fiatal ünnepelt, azok, akik még 16 évvel ezelőtt talán meg se voltak születve, amikor Spanyolország utoljára világbajnoki döntőt nyert, és meglepően sok lány is volt közöttük, de rengeteg külföldi turista, szurkoló csatlakozott Egyiptomtól kezdve Hollandiáig, és Afrikától, Szenegától kezdve egészen mondhatni Németországig, szinte minden ország, franciák is voltak, németek, hollandok, osztrákok, tehát szinte minden nemzet képviselője itt tartózkodott Barcelonában, úgyhogy ilyen szempontból is nemzetközi volt a hangulat.
Szakács Géza, köszönöm szépen, hogy elhoztad egy kicsit a győzelem mámorát ide a Marosvásárhelyi Rádióba, a Kispad című sportműsorunkba. Vigyázzatok magatokra, és jó utat haza!
Köszönöm szépen, és köszönöm a felkérést és a lehetőséget, hogy beszámolhattam élő.
Viszont hallásra! Ennek a Marosvásárhelyi Rádiót és a Kispad című sportműsorunkat hallgatják. Vendégünk Mihály Sándor, a Marosvásárhelyi Szászad Albert Sportliceum aligazgatója, labdarúgóedző. Tudtad volna élni te is ezt a hangulatot?
Igen, szívesen? Abszolút. Abszolút, nagyon szívesen. Hát ilyenkor ugye ezek történelmi pillanatok, amik ritkán történnek meg egy ember életében, és főleg egy ilyen helyszínen lenni, az mindenképp kivételes lett volna.
Most hallgatunk egy másik beszámolót. Ez közvetlenül a döntő után készült, egy másfél órával a döntő után. Buenos Aires jelentkezett, Kerekes Miklós már Argentinában, Buenos Airesben született magyar nemzetiségű úriember, aki 3 éves volt, amikor Maradonáék megnyerték a világbajnokságot, most meg ugye itt volt a döntő kapujában, a bajnoki cím kapujában voltak az argentinok. Érdekes módon, ugye ők már 4 évvel ezelőtt ünnepelni tudtak egy világbajnoki címet, most valahogy nem voltak elkeseredve, de ez kiderül majd a beszélgetésből is. Kerekes Miklós, Buenos Aires.
Éppen útban vagyok, most érkeztem meg haza, és útban vagyok egy olyan helyre, ahol mindenki ünnepel, hogy egy dolog lett volna az, hogyha győzünk, de egy másik dolog az, hogy most nem győztünk, másodikok vagyunk, de mégis óriási mondjuk odaadással volt a csapat, hogy mindenki törül mégis továbbra.
Hol néztétek a meccset közösen? Társaságban?
Én társaságban láttam a bátyáméknál, a három unoka öcseimmel, feleségével, anyukámmal, hugommal, és most érkeztem haza-vissza, és éppen megyek a kutyával, megyek erre a helyre, ahol az elnöki palota van, mondjuk úgy, nem a belvárosban, hanem a külvárosban. És ott van ilyen találkozó hely, ott szokott mindig lenni a nagy ünneplés, ha győzünk, de ha vesztünk, akkor is.
Mesélj egy kicsit a hangulatról. Milyen volt? Te Buenos Airesben vagy, igaz?
Én Buenos Airesben vagyok, igen. Nagy bolondság lett volna az, hogy győz Argentina. Itt most az autók mennének és dudálnának mindnyájan, meg mindnyájan kiabálnánk, hogy hajrá Argentina. Nagyobb a csend most. De mégis, akik folytattuk és szeretjük Messit, meg az egész válogatottat, nagyon örülünk annak, hogy kijutottak, és másodikok lettek a spanyolok után.
Te megélted a 4 évvel ezelőtti győzelmet is, igaz? Akkor ünnepelted.
Ó, igen, az aztán a franciák ellen a sokkal, sokkal durvább volt, mert ott volt egy első fél idő, ami hihetetlen volt, hogy a franciák mondjuk, hogy nem is játszottak. Utána felébredtek a második fél időre, hosszabbítás, és még utána még a 11-esek voltak.
Hát most úgy tűnt, hogy most Argentina nem találja a helyét a pályán.
Hihetetlen. Ez az, amit én is a bátyámmal beszéltem, hogy hihetetlen, hogy a spanyolok nagyon jól le tudták korlátozni az argentin játékát. Valahogyan sose tudott felébredni Argentina. Nem tudom, ha a meleg, nem tudom, ha az időpont az nem volt jó, az, hogy egy nappal kevesebbet pihentek, mint a spanyolok. Ezeket nem tudjuk, de lehetett látni rajtuk, hogy mintha fáradtak és lassabbak meg minden. És persze, hogy milyen szépen védték a nullát egészen a második hosszabbítás ideig.
Apropó, ugye, hát a csapat meghatározó játékosa még mindig Lionel Messi, aki 39 évesen is bebizonyította, hogy az egyik legjobb labdarúgó, ha nem a legjobb labdarúgó a világon. Milyen Messi megítélése Argentínában jelen pillanatban?
Jelen pillanatban még továbbra is mindenki nagyon szereti. Mikor volt az, hogy azt mondja, azt hiszem, hogy a 18-as bajnokság után, igen. Azután úgy volt, hogy feladja, és mégsem tette. Valahogyan köré került egy olyan csapat, aki nagyon szépen kísérte, és nagyon szépen játszott vele együtt, és végig ezeket a nagy sikereket elérték. Amerika kupa finalissima Olaszországgal ellen, még egy amerikai kupa, utána a világbajnokság 4 évvel ezelőtt Katárban. Hát az egyszer nem sikerült, sajnos. Óriási teljesítmény lett volna, hogy 39 évesen még befejezi a karrierjét egy világbajnoksággal. Mindenki nagyon szereti.
Megy az összehasonlítás mondjuk Maradónával, hogy Maradona és Messi közül ki a nagyobb játékos?
Hát az egy állandó valami, ugyanúgy amilyen Maradona-Pelé összehasonlítás ez végigment, még most is. Különböző időszakban voltak nagy játékosok, ennyi.
Most kint vagy az utcán még, igaz?
Igen.
Látsz embereket? Vannak emberek kint az utcán? Hiszen nálatok, ha jól tudom, akkor még csak este 8 óra, 8:30 van ilyenkor. Itt nálunk hajnali
fél. Pontosan, igen. Igen, mennek a durranások, én pont arra a helyre megyek. Mennek a durranások, hallani, hogy mindenki kiabálja, hogy hajrá Argentina. Mindenki nagyon örül, hogy kijutottunk a döntőre, és sajnáljuk azt, hogy nem sikerült a spanyolokat megverni.
Mesélj egy kicsit magadról, te mióta vagy argentina drukker?
Én Argentinában születtem, szóval én argentin vagyok, és 42 éves vagyok, és mindig ítéltem Argentinában.
Tehát te már úgy születtél, hogy argentin drukker vagy.
Hát igen, igen, nagyjából igen. 3 éves voltam, amikor a 86-os kupát megnyerte Argentina, de nagyon kicsi voltam akkor még.
Milyen érdekes, mind a kettőt megélted.
Igen, igen, igen.
Ilyenkor lesz most egy ünnepség, akkor összegyűl le a tömeg. Ugyanakkor a tömeg várható vajon, mint amennyi lett volna esetleg győzelem esetén? Vagy jóval kevesebben
hát
lesznek?
Nem, sokkal kevesebben leszünk, de továbbra mindenki boldogan ott találkozunk.
Fogjátok-e várni a válogatottat? Lehet-e tudni, hogy mikor érkezik haza a válogatott?
Úgy mondták, hogy holnap érkeznének, már mint hétfőn, de nem volt semmi fix dátum, szóval azt várjuk, hogy talán holnap érkezzenek meg. Nekem sajnos dolgoznom kell, de valószínű lesz ott a nép, aki fogadja őket, és szurkol nekik, és továbbra megtapsolják a nagy teljesítményt, amit megtettek eddig is.
Miki, te fanatikus foci drukker vagy csak egy átlagos argentin szurkoló?
Inkább egy átlagos, nem vagyok egy óriási nagy szurkoló, de amúgy, amikor Argentina játszik, akkor idegvajos leszek, meg falra mászok, amikor a meccs az megy, de igen, inkább amikor Argentina játszik, utolsó időben nagyon szépen játszik, nagyon szépen játszott, és nagyon örültem ezt az időszakot megélni, hogy ilyen szépen játszott Argentina.
A történelemben már volt argentin-magyar mérkőzés, hogyha lenne még egy ilyen, te kinek szurkolnál?
Hát a nyertesnek, mind a kettőnek. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert magyar vérem, de Argentinában születtem. Nagyon nehéz erre válaszolni. A legjobbat kívánom mindkettőnek, és akinek jobban sikerül, az győzzön.
Mennyire tudjátok megőrizni a magyarságotokat jelen pillanatban Argentinában? És mennyire harcoltok azért, hogy a magyarságotok megmaradjon?
Nem nagy a harcolás szerencsére. Itten ez az, amit itt végig beszélgettünk argentin barátaimmal, meg minden, hogy Argentina befogadta a bevándorlókat, bárhonnan is jöjjön, és itt Argentinában nagyon sok bevándorolt közösségek vannak. És itt nem az, hogy meg kell küszködjünk, de amúgy is itt már 90-100 éves intézmények vannak Argentinában, Uruguayban, Brazíliában, Chilében, Paraguayban, Kolumbiában is. Azok már inkább újabb bevándorlókkal, de még továbbra vannak magyarok itt Dél-Amerikában.
Ha jól tudom, akkor te is egy magyar néptánc együttesnél, vagy népdal együttesnél nagybőgőzöl?
Igen, nagybőgős vagyok, és táncos is. Én a Regős Néptánc Együttesben itt táncolok, itt Buenos Airesben, de van vidéken, Argentinában, több megyében is magyar közösség.
És akkor oda is jártok?
Igen, ha sikerül úgy, hogy utazzunk, és segítsünk, és támogassuk egymást, akkor pláne igen, akkor igen, szoktunk úgy, hogy elmegyünk vidékre, és akkor ott fellépést tartunk, vagy néptáncoktatást. Na, éppen, remélem hallod.
Igen, valami halványon hallatszik.
Na, van, aki még nagyon szurkol.
Hát Miki, nem sikerült elhúzni a spanyolok nótáját, de a szavaidból kivéve nem vagytok nagyon elkeseredve az ezüstéremmel. Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezeket, és átadtad nekünk egy kicsit a Buenos Aires-i hangulatot.
Én köszönöm, hogy végig folytattátok Argentina győzelmeit, és hogy velünk éreztetek végig. Na és mi amúgy is valahogyan köszönjük azt, hogy vannak magyarok, akik a világon bárhol is vannak, írtak a mai nap folyamán, és hogy szurkolnak Argentinának.
És közös barátunk Szelei Palinak is köszönjük meg, aki létrehozta ezt a kapcsolatot.
Összekötött, igen. Na, én is nagyon szépen köszönjük a Palinak, hogy összekötött minket.
Kerekes Miklóst hallották Buenos Airesből, önök pedig itt a kispadon ülnek velünk a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorában, Mihály Sándor tanárúrral, labdarúgó edzővel. Egy nagyon érdekes kifejezést használt Kerekes Miki, hogy az argentinok mintha soha nem ébredtek volna fel ebben a döntőben, és azt hiszem, hogy ez a legtalálóbb. talán.
Igen, én az elődöntőben a franciák ellen éreztem azt, hogy lehetőséget se kaptak arra, hogy játszodják a saját játékukat. Én itt egy kicsit másképp érzem az argentineket, ők szerintem nem is akartak másképp játszani. És az emberben, ha ezt átéli, ezt a döntőt, és rágondol évek folyamán, vagy akár napok után, akkor lehet benne egy hiányérzet, hogy mi lett volna, ha.
Ha úgy játszanak, mint a hosszabbítás utolsó perceiben.
Abszolút, abszolút, abszolút. És ilyenkor, hát ugye, hogyha bejön ez a 0-0-ás mérkőzés, és a büntetőpárban nyernek, vagy egy kontrában egy góllal, akkor azt mondja mindenki, hogy megérte. De viszont, hogyha ez nem jön össze, akkor az emberbe ugye jönnek a találgatások, hogy mi lett volna, ha. És ez érdekes.
Én mindig, amikor hallgatom a kritikákat, mert nyilván most már Scalonit mindenki fel akarja darabolni apró kis darabokra, mert hogy ő veszítette el ezt a mérkőzést, de én mindig próbálok egy kicsit beülni az edző helyébe is ilyenkor, akár a játékosokéba. Hiszen nekem soha nem adatott meg az, hogy egy világbajnoki döntőt játszak, de fogalmam sincs, hogy milyen érzés világbajnoki döntőt játszani. Lehet, hogy ugyanolyan, mint egy megyei bajnoki döntő gyerekként, de ők felnőttként világbajnokságon játszanak. Fogalmam sincs, hogy én hogy viselkednék játékosként, és azt sem tudom, hogy edzőként hogyan döntenék. Ezért gondolkodok mindig el egy picit, hogyha én ülnék ott, most én lettem volna a Scaloni helyett, mit vállaltam volna? Nyilván nekem itt felelősségem nincs most, de ha felelősséggel gondolkodnék, te szoktál ilyent csinálni?
Igen, sajnos én sem tudom, hogy milyen egy VB-ből döntött játszani, vagy edzősködni, de persze az embernek a fejében mindig felmerülnek különböző ötletek, hogy mit csinált volna másképp. Én mindig azt mondom, hogy az edző ismeri a legjobban a csapatát. És persze, hogy mellé nyúlhat, hát emberek vagyunk, és tévedhetünk, akár hogyha megnézzük az angol szövetségi kapitányt is, ugye mindenki nagyon elővette, hogy ő a hibás. Persze, hibázhat ő is. Egy olyan taktikára fogadott, ami nem jött be végül. De ne feledkezzünk meg arról, hogy ugye az előző körben a norvégokat hasonlóképpen sikerült kiütni. Tehát ez egy kétélű fegyver, ami van, amikor bejön, máskor meg nem. Én még egyszer mondom, az edző ismer a legjobban a csapatát, és el kell fogadni minden döntését, még hogyha nem is érzünk úgy. Nekem is van egy olyan hiányérzete, megmondom őszintén, hogyha tehát a döntőt, ha nem néznénk, Argentina mestről jól játszott, és jobban játszott, és mint hogyha épült volna a csapat, és akkor az utolsó igazi, komoly tétmérkőzésben akkor
jött
egy ilyen leépülési folyamat. Ezért van hiányérzetem, de másképp én azt mondom, hogy nem kell elvenni az argentinoktól ezt a teljesítményt, és mindenképp egy jó teljesítményt jártak be. Ugye az elmúlt években többször voltak világbajnok döntőben, nyertek is egyet, tehát azért komoly sikereik voltak.
Copa Amerikát is nyertek.
Kétszer is így van, tehát ezek komoly sikerek minden esetre.
Befolyásoló tényező lehetett, amit említett Kerekes Miki is, az, hogy egy nappal kevesebbet pihentek, hiszen nagyon hosszú torna volt. Minden csapatnak ugyanolyan hosszú volt, éppen ezért lehetett fontos mondjuk egy extra pihenő nap.
Nyilván a részletek nagyban hozzájárulnak a teljesítményhez, de úgy gondolom, hogy nem lehet egy VB döntőt arra fogni, hogy egy nappal kevesebb volt pihenésre, hiszen ezeknek a képességű játékosoknak olyan helyreállító rendszerük, módszerük, eljárásuk van, ami a hétköznapi ember nem tud hozzáférni, tehát azért annyi segédeszközük van, hogy hihetetlen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem lehet, ez inkább mentálisan gondolom. Lehet egy mentális fáradtság, amit nehezebben hevert ki az ember. Persze lehet arra is fogni, hogy valóban egy nappal kevesebbet pihent, és kétszer játszott hosszabbítást, ugye Argentina, tehát emiatt lehetne fáradtabb. Minden eset a meghatározó játékosa ugye 39 éves volt, aki minden egyes percet majdnem a pályán töltött, tehát ezt is el lehet könyvelni, de viszont úgy gondolom, hogy azért kár lenne azt mondani, hogy Spanyolország azért nyert, mert Argentina fáradt volt.
Apropó rekuperáció, hát rekord hosszúságú volt a szünet. Több mint 25 percet tartott, ugye amerikai mintára show volt a mérkőzés előtt, show volt a mérkőzés szünetében, minden nagy sztárt meg kellett mutatni. Hát ez bőven elég egy jó csapatnak, egy háttércsapatnak ahhoz, hogy a játékosokat helyrehozzák. 15 perc alatt is sokat lehet pihenni, na de 25 perc alatt?
Igen, én azt mondom, hogy már 25 perc túl sok. Tehát egy bizonyos idő után ugye az izmok kezdenek kihűlni, és különböző bemelegítési gyakorlatokat kell kezdeményezni ahhoz, hogy újra bemenj. Közel fél óra utáni szünet után. Igen, nagyon zavart ez a szünet. Megmondom őszintén, hogy ezek az amerikai húzások engem kizökkentettek a béketűrésemből, és nagyon-nagyon zavart. Ugye a hidratálási szünet, mondtam a múltkor is, hogy volt ilyen eddig is a labdarúgásban, de az egy percet tartott, és nem arra használták fel, hogy reklámozzanak. Itt meg hármat. Szép lassan olyan lett a labdarúgás, mint hogyha kosárlabda lenne, négy negyedre osztva. Ami sajnos megölte a játéknak a dinamikáját is akár.
Igen, nagyon sok meccs fordult meg az ivószünet után.
Így van, pontosan. Hát
ami végül is, hogyha úgy vesszük, akkor a látványosság szempontjából nem rossz.
Olyan szempontból nem volt rossz, mivel az edző sokszor, mintha egy időkérést tudott volna szabályozni. Ugye, tehát nem mindegy, hogy a pálya széléről próbál utasításokat időnként adni, vagy megjegyzéseket, miközben 70 ezer szurkoló drukkol a lelátóról, és a játékosok a meccs hevébe vannak, vagy hogy körbeülnek, vagy körbeállnak, és pontosan célzott utasításokat tud adni.
Vagy akár új taktikai elemre térnek át, vagy akár új taktikára térnek át.
Így van, de azért remélem, hogy a VB után ebből nem csinálunk megszokást, és ezt nem fogjuk átvenni.
Egyelőre úgy néz ki, hogy Európában nem veszik át a vívó szünetet. A többi szabályt viszont, igen, még a román bajnokságban is, ami a cseréket illeti, ami az időhúzást illeti, a bedobást illeti, a videóbírózást, ugye ott is új szabályok vannak, a kapuslabda tartását. Tehát ezek mindenféleképpen ugye a sérült játékosokra vonatkozó egyperces ápolási büntetést.
Igen. Ezek úgy gondolom, hogy a labdarúgás fejlődését fogja szolgálják, és ezeket jónak látom. Tehát azt mondanám, hogy ebbe is tud fejlődni a labdarúgás. Most persze kérdés, hogyha többször be fog a videóbíró avatkozni a mérkőzésbe, akkor megint látjuk a meccsnek a dinamikáját, vagy nem, esni fog. Viszont úgy gondolom, hogy van egy mérkőzés sorsdöntő pillanatai, amiket megfelelően kell elemezni, hogy ne kerüljön hátrányba egy csapat. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek akár jók is lehetnek. Közel jövőben majd meglátjuk, úgy gondolom, hogy ezt a hónapok, évek tapasztalata meg fogja mondani, hogy jó volt, vagy nem.
Beszéltünk a döntőről, jó hosszan nem volt egy látványos mérkőzés, Ferran Torres góljával nyert Spanyolország hosszabbítás után, de volt egy bronz csata. Bevallom őszintén, hogy nem volt lehetőségem nézni az elejétől a mérkőzést, és talán valahogy a két csalódott csapat játékára, mintha nem is lettem volna kíváncsi. Akkor, amikor bekapcsoltam a televíziót, akkor 3-0 volt az eredmény, és amíg megemésztettem, hogy 3-0, hirtelen berúgták a negyedik gólt is az angolok.
Igen, nagyon látványos mérkőzés volt. Tipikusan az a mérkőzés, ahol senki nincs mit veszítenie, hiszen mindegy, hogy harmadik vagy negyedik. És itt láttunk egy nyílt, látványos játékot, amit az elején nehezen indult, hiszen a franciákon látszott a kiesésnek a nehéz súlya, ugye az elődöntőt, ahogy elbukták, de úgy gondolom, hogy ahogy megjöttek a cserék, úgy megváltozott a játék is. Az látszódott, hogy mind a két szövetségi kapitány azoknak a játékosoknak próbált perceket adni, akik kevesebbet játszottak a VB-n.
Lett belőle egy 10 gólos mérkőzés.
Lett belőle egy 10 gólos mérkőzés. A franciáknál nem vált be, az angoloknál viszont bevált ez a változtatás.
Egy korszak végéhez értünk, hogyha játékos neveket említek, ugye? Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar. Ha ezt a négy játékost emelem ki, ugye négy világsztár, aki úgy tűnik, hogy most már valahogy csak befejezi a pályafutását.
Igen, legalábbis a válogatottban biztosan most már. Modric nem tudom, meddig fogjuk látni pályán, még mindig úgy szalad, mint egy 20 éves. Messi is meghozza a hozzávetett reményt. Ronaldo is képes az araboknál jól játszani. kíváncsi vagyok, hogy meddig tudják ezt húzni.
Egyedül Neymar lóg ki a sorba lefele, igen, hiszen elég gyakran sérült. Hát Neymar nem ilyen búcsút szeretett volna. Én azért, mint játékos, sajnáltam.
Én is sajnálom őt, és látszott egy hanyatlása, hogy elment a Barcelonától. Az igazság, hogy egész addig épült, mint játékos, és utána szép lassan leépült, ahogy a PSG-hez sikerült igazolnia. Sajnos úgy érzem én is, hogy sokkal több volt benne, mint amelyet sikerült mutatni legalábbis az elmúlt 7-8 évben.
Volt-e kedvenc játékosod, vagy lett-e kedvenc játékosod a világbajnokságon?
Ezen a VB-n, hát én hátvéd voltam, én játszottam, és én inkább őket próbálom jobban követni természetesen, és közöttük szoktam a kedvenceket keresni. Nekem a fiatal Pau Kubászi, a spanyolok egyik belső védője, az egyik kedvencem, aki 19 évesen alig ha vesztett párbajt, és sikeresen megőrizték 7 meccsen keresztül a spanyol csapat kapujának az épségét, úgyhogy...
Nem véletlenül ő lett a torna legfiatalabb játékos a címbirtokos, a legjobb fiatal játékos,
igen,
címbirtokosa. Kedvenc csapatod a spanyolokon kívül?
Spanyolokon kívül. Alapjáraton, hát én az európai csapatoknak drukkoltam, megmondom őszintén, hogy vele az angolok is tetszettek, tehát úgymond egészen az elődöntőig azt mondom, hogy jó rendben voltak, és jól meneteltek, szépen épültek, franciák is kivételesen játszottak, ők is ugyanúgy az elődöntőig. Én talán a belgákat még szerettem. Tetszett ez az utolsó tánc elnevezés, ami rájuk főleg érvényes, mert ott nagyon sok 30 pluszos játékos volt, akit valószínűleg következő időszakban nem fogunk látni a belga válogatottnál.
Norvégia
is, igen, nagyon szimpatikus lett, és látszik, hogy egy új lendülettel jött, és úgy gondolom, senki nem számított arra, hogy ennyire jól lesz a menetelésük.
Több mint egy hónap után fog hiányozni a foci?
Igen, hát most hozzászoktunk, ugye nap mint nap meccs, vagy akár az utolsó időszakban minden második nap legyen mérkőzés. Szerencsére, hogy kezdődnek a bajnokok ligája, a selejtezők, és a román labdarúgás is. Persze nem azon a szinten fogjuk látni a mérkőzéseket, de úgy gondolom, hogy ez a VB is csak a csoportkör után kezdődött. Tehát addig is voltak meccsek, de utána kezdődtek az igazán jó meccsek.
Mihály Sándor, köszönöm szépen, hogy együtt voltál velünk a világbajnokság alatt is, és most a végén is. És hát ugye ma is lesz két nagyon fontos mérkőzés, számunkra nagyon fontos mérkőzés a labdarúgó szuperliga első fordulójában, hiszen mindkét székelyföldi csapat bemutatkozik az új idényben. Az FK Csíkszereda a Vajdahunyadi Corvinul otthonában játszik 18 óra 30 perctől, míg a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK egy év másodosztály után ma visszatér a szuperligában. Este 9:30-tól a bukaresti Rapid otthonában játszanak. Jó meccsnézést! Biztosak vagyunk benne, hogy nem ugyanolyan színvonalú mérkőzés lesz, de azért van kinek drukkolni. Köszönöm.
Igen, köszönöm a lehetőséget én is.
Kedves hallgatóink, ez volt a mai Kispad. Én Kádár Zoltán vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Viszont hallásra.